Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mung Attila, vendégünk pedig a stúdióban Balázs Péter külügyminiszter. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Délután a magyar kormányszóvivő bejelentette, hogy szeptember 10-én tartják meg Magyarország területén, de a szlovák határ közelében Bajnai Gordon magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök találkozóján. Ön találkozott a szlovák külügyminiszterrel is, és egyeztettek arról a helyzetről, ami a köztársasági elnök beutazásának megakadályozása után alakult ki. Mit remél, mit lehet egyáltalán remélni egy ilyen kormányfői szintű találkozótól most ezután az incidens után?
Én azt tudom elmondani, hogy magyar részről mivel készülünk erre a találkozóra, tulajdonképpen két nagy fejezet kerülhet az asztalra, és részünkről fog is az asztalra kerülni. Az egyik néhány súlyos probléma, amelyek az utóbbi időben álltak elő. A másik pedig, hogyha ezeken sikerülne túllépni, akkor a két ország kapcsolatának minden egyéb területe, hiszen egy elég hosszú történet áll mögöttünk, a tavalyi Dunaszerdahelyi botrányos végű futballmeccs után volt egy jó szándékú közeledés a két ország között. Ez még az én hivatalba lépésem előtt történt, és akkor rengeteg kapcsolat alakult ki, 12 kormányközi vegyes bizottság létesült, 6 parlamentek közötti együttes bizottság, mindenki munkához látott, az összes közjogi méltóság megmozdult, és úgy tűnt, hogy májusban, amikor én először elmentem Pozsonyba, mint külügyminiszter, talán lehetne egy új fejezetet nyitni a kapcsolatokban. Hát ez nem sikerült. Ez nem sikerült, mert alig néhány héttel a javaslat után a szlovák parlament tartott egy egésznapos ülést az állítólagos magyar veszélyről. Ezt a magyar veszélyt politikusok kijelentései, ellenzéki politikusok kijelentései váltották ki, amelyek talán félreérthetők, de hát azért veszélynek nem lehetne őket minősíteni. Utána jött a nyelvtörvény, és utána jött a magyar köztársasági elnök szégyenletes föltartóztatása a Komáromi hídon. Úgyhogy van miről beszélni, ezeket a témákat kell áttekinteni, miközben persze hát számos pozitívumról is lehetne beszélni, ha ezek nem állnák el az utat.
Ezek közül mindegyik szóba kerülhet, hiszen voltak olyan szlovák nyilatkozatok, hogy nem biztos, hogy mindenről szeretnének beszélni. Ugye a nyelvtörvénnyel kapcsolatban látszik, sajtótájékoztatón is lezárnak erről szlovák illetékesek vitát, vagy nem akarnak erről nyilatkozni, tesznek olyan kijelentéseket, hogy ez nem vita téma.
Nézd, egy ilyen találkozónál előfeltételek nélkül szoktak a felek leülni, hogyha az a szándék, hogy tekintsük át az összegubancolódott helyzetet. Lehet, hogy elhangzottak különböző kijelentések, én is nagyon figyelem ezeket a médiában, azonban azt kell mondanom, hogy a találkozó előkészítése során semmilyen előfeltételt nem támasztott a szlovák fél, tehát nem hangzott el olyan kívánság, hogy korlátozzuk a napirendet erre vagy arra a kérdése, vagy hogy valamit ne vessünk föl, erről szó sincs. Ilyenkor a két fél szokta az asztalra tenni a problémáit, mind a kettő megmondja, hogy miről szeretne tárgyalni, és utána kifejtik a véleményüket.
Mi a cél két konkrét ügyben? Az egyik a nyelvtörvény, ugye mit fog a magyar fél kérni, a másik pedig a köztársasági elnök beutazásának megakadályozása. Mi lesz az, amivel a magyar miniszterelnök elégedetten állhat föl egy ilyen asztaltól?
Talán megfordítanám a sorrendet, mert a köztársasági elnököt ért incidens az egy egyszeri konkrét eset, aminek soha többet nem szabad előfordulnia. Hozzáteszem, hogy nem csak köztünk, hanem egyáltalán Európai Uniós vagy NATO tagállamok között ez elképzelhetetlen volt eddig is, és jó lenne, hogyha megmaradna.
Tehát azt fogja előadni a magyar fél, hogy nem akadályozhatja meg semmilyen értelemben a szlovák fél azt, hogy a magyar köztársasági elnök beutazzon, vagy egyáltalán olyan feltételeket támaszol, mint amilyeneket a beutazás előtt próbáltak támasztani, hogy augusztus 21-én éppen ne, vagy ilyen vagy olyan napon éppen ne.
A mi felfogásunk szerint ezt semmilyen ürüggyel nem lehet megtenni. Augusztus 21-én sem lehetett volna megtenni. Az a néhány kifogás, ami szlovák részről elhangzott, számos más módon megoldható lett volna. Ez a lehető legrosszabb megoldás volt, hogy egy utolsó pillanatban, septiben összetákolt jegyzékkel közlik, hogy megtagadják a köztársasági elnöktől, hogy belépjen Szlovákia területére. Ennek se az érvei, se a hivatkozásai, se a felépítése nem állják meg a helyüket.
Tehát azt várják a szlovák féltől, hogy elismerje, hogy itt hibát vétett, ugye a köztársasági elnöki hivatal részéről elhangzott az, hogy valamiféle elégtételt kell kapni Magyarországnak, valamilyen magyarázatot, vagy a hibának az elismerését, tehát valamilyen reakciót várnak a szlovák féltől?
Így van. Az, hogy a magyar fél mit lépett, ugye ez a közvélemény előtt ismert, én behívattam a szlovák nagykövetet, az esemény után kapott egy nagyon határozott hangú jegyzéket, ez a jegyzék igen hosszasan sorolja és indokolja a magyar kifogásokat, ezt szóban is ismertettem vele, és most erre várjuk a szlovák kormány válaszát. Ugyanezt tudjuk megismételni a miniszterelnöki találkozón, és hogy biztosak legyünk a dolgunkban, azért nemzetközi dimenziókban is léptünk. Aznap este, amikor az incidens történt, én már személyesen tájékoztattam az Európai Unió miniszteri tanácsának soros elnökét, a svéd külügyminisztert, aki aztán vissza is tért erre a dologra, és további lépéseket is elterveztünk együtt. Azóta az Európai Bizottsághoz fordultunk, ott a dolognak a jogalapját firtatjuk és kifogásoljuk, úgyhogy mindez beindult. Talán a közvélemény az unió reagálását egy kicsit lassúnak találta, de hát ennek van egy természetes oka, hogy az unió nyáron nem szokott működni, van egy viszonylag hosszú nyári szünet. Például az Európai Bizottság testülete a mai napon ült össze először a nyári szünet óta.
Indít-e jogi eljárás Magyarország, illetve hogyha eddig nem indított, én nem láttam erre vonatkozó nyilatkozatot, akkor miért nem tette ezt meg?
Azért, mert először tisztázni kell a jogalapnak a viszonyát, az incidens. Ez egyébként lépéseket már tettünk szóban is, írásban is. Én nekem már van egy közeli napokra egy brüsszeli megbeszélés sorozatom, tehát minden szükséges lépést megtettünk.
De nem lehetett volna azonnal egy jogi eljárást kezdeményezni, tehát beadvánnyal fordulni az Európai Bírósághoz, ha a magyar fél megvan arról győződve, hogy itt az európai jognak egy súlyos megsértése történt, azzal, hogy a köztársasági elnököt, vagy egyáltalán egy magyar állampolgárt nem engedtek be Szlovákiába, akkor miért nem lehet jogi eljárást indítani?
Lehet jogi eljárást indítani, de nem árt, hogyha az ember pontosan tisztázza, hogy milyen ügyben és milyen célból. A szlovák jegyzék a 2004/38-as számú európai parlament és tanácsi irányelvet hivatkozta meg. Ezt elég jól ismerjük, de a biztonság kedvéért ismét elolvastuk, és ez az irányelv az uniós állampolgárok és családtagjaik szabad mozgásáról szól. Tehát egy már a hivatkozás is sántít, ennek vannak olyan rendelkezései, hogy hol és mikor lehet az állampolgároktól a szabad mozgást megtagadni. Na most ez annyira nem illik rá erre a helyzetre, hogy végig kell gondolni, hogy akkor most mi ellen indítunk eljárás, mert tulajdonképpen a szlovák lépés nem jogi volt, ez politikai volt. Ez egy nyilvánvaló politikai kapálózás volt az ellen, hogy a magyar köztársasági elnök az adott ünnepség kapcsán szlovák földre lépjen. Lehet, hogy nem érnénk célt azzal, hogyha most az ő általuk hibásan meghivatkozott jogalapot támadnánk meg. Erről konzultáltunk és konzultálunk az Európai Bíróság illetékeseivel, az Európai Bizottság illetékeseivel, de nem az győz ebben az esetben, aki meggondolatlanul beleugrik egy eljárásba, hanem aki alaposan előkészítés, amikor látja a célt, akkor süti el a fegyverét.
Marton János volt külügyminiszter, néhány nappal itt járt az Inforádió stúdiójában, az Arénában, és négy jelzőt alkalmazott a magyar reakcióra a szlovák események után. Tétova, határozatlan és gyenge, és ez többek között a jogi eljárás megindításának késlekedésére is mondta, hiszen azt mondta, hogy ilyenkor automatikusan, főleg, hogyha a magyar fél azt akarja elérni, hogy többet ilyen ne forduljon elő, a jogeszközeit be kell vetni.
Én azzal egyetértek, hogy jogeszközeit be kell vetni, nem csak a jog, hanem a politika eszközeit is be kell vetni. Én mind a négy jelzőt nagyon határozottan visszautasítom, és azt gondolom, hogy Marton János, aki egyébként az Unió jó ismerője, itten valahol a belpolitika egyik csapdájába esett, és ez elhomályosította amúgy híres tisztánlátását.
De ugye azt mondta, hogy haza lehetett volna hívni azon nyomban a magyar nagykövetet, és akkor néhány nap múlva már arról lehetett volna elkezdeni tárgyalni, hogy milyen feltételekkel és hogyan küldi vissza Magyarország a nagykövetet, és újítja fel a két oldalú kapcsolatokat.
Ez, nagyon sok mindent lehetett volna még csinálni, és akkor valóban leszállunk arra a szintre, amit ezek a kapkodó és meggondolatlan szlovák intézkedések képviseltek, és akkor tényleg úgy tűnünk föl a nemzetközi közösség előtt, mint két kocsmai verekedő. Az általam képviselt magyar álláspontnak az volt a lényege, hogy mi ebből a méltatlan konfliktusból méltóságteljesen szeretnénk kilépni, úgyhogy magunk mellé állítjuk a nemzetközi közvéleményt, és nem biztos, hogy a nemzetközi közvélemény, és azon belül az uniós közvélemény azt honorálta volna, hogyha mi a pofonra pofonnal válaszolunk, hanem föltárjuk a problémát, rámutatunk, már a világ velünk szimpatizál, mert Sólyom László nagyon bölcsen nem erőltette a határátlépést, hanem amikor készhez vette ezt a jegyzéket, akkor elegánsan visszafordult a határról. Ő is megtehette volna, hogy átmegy és kierőszakolja a konfliktust, de ez nem tette.
Ezért nyerheti meg a nemzetközi közvélemény szimpátiáját, már ha egyáltalán van ilyen, hogy nemzetközi közvélemény, ez azért, az is nagyon sokfajta.
Azért, mert élesen elkülönült egymástól a két ország álláspontja, és mert az államfő ebben a szerepben, amit maga választott, hozzáteszem, hogy nagyon bölcsen, az áldozat szerepében tűnt fel, ami automatikusan kiváltotta a szolidaritást nagyon sok ország részéről, és mindenki azzal reagált, hogy hát azért ezt nem lehet megtenni egy államfővel, így látványossá vált a jogsértés, és mi magunk is ezt az oldalát hangoztattuk. Először inkább politikai lépéseket tettünk, mint jogit, és amikor a politikai szimpátia kezdett formát ölteni, akkor kezdtük el a jogi lépéseket.
Mi a helyzet a másik nagy témával, konkrét témával, a nyelvtörvény ügyével, ami szintén napirendre kerül a két miniszterelnök közötti találkozón? Itt a magyar miniszterelnök azt mondja, hogy az alkalmazás teljes felfüggesztését szeretné kérni a magyar fél, mármint a törvény, az életbe lépett törvény felfüggesztését. Milyen remény van, hogy ezt a szlovák fél elfogadja?
Ennek volt előzménye, mi próbáltuk a késleltetni, ez egy módosított törvény, a törvény maga az már régóta érvényben van, a módosításában vannak a durva elemek. Próbáltuk rábeszélni a szlovákokat, hogy ne léptessék most életbe, tárgyaljunk még róla, semmire nem voltak hajlandók, június 30-án a parlament Pozsonyban megszavazta ezt a módosítást. Na most ezzel a törvénnyel hát sok baj van, de talán a három legfontosabb az, hogy a kisebbséggel szemben akarja védelmezni a többség nyelvét. Minden ország alkalmazhat államnyelvvédelmi intézkedéseket, ha akarja, akkor törvényt, ez szíve joga. Általában a globális hatásoktól szokták manapság a nyelveket óvni, a franciák ebben bajnokok, hogy mennyi francia slágert kell leadni a rádióban, és hogy mennyi legyen az angol nyelvűeknek a részaránya, vagy hogyan szabad és nem szabad hirdetni. Megjegyzem, hogy Magyarországra is ráférne egy megfelelően alkalmazott nyelvvédelmi törvény. Na most ezt lehet. De nem a kisebbséggel szemben szokták védeni a nyelvet, hanem a veszélyes külső erős hatásokkal szemben. Na most a kisebbségi magyar nyelv Szlovákiában nem képvisel fenyegetést a szlovák államnyelvvel szemben, ezt azért le kell szögezni.
Mondjuk ezt Magyarországról, de egyébként Pozsonyból ez máshogy látszik, ráadásul azt mondják a szlovák képviselők, hivatalnokok, hogy megegyezik a nemzetközi sztenderdekkel, nincs benne semmi kifogásolni való. Tehát Magyarország ezt máshogy látja, de hogyan vehetjük rá Szlovákiát, hogy visszakozzon?
Hát azért még két dolgot hadd tegyek hozzá. Az egyik az, hogy a civil élet olyan szféráiba is belenyúl ez a törvény, ami már nem nyelvi kérdés, a közszolgáltatások, egészségügy, oktatás, ez messze túl van azon a szférán, ameddig a törvény eszközeivel egy nyelvet lehet védelmezni, és hát a legkiáltóbb eleme, amit ma már mindenki tud, ez a büntetési tételek. Most még egy fontos dolog történt, és ez már az ébredező nemzetközi figyelem fókuszában zajlik. Az, hogy hatályba lépett ugyan a törvény a tegnapi nappal, szeptember 1-ével, de nem készült el hozzá a végrehajtási utasítás. Ezért aztán nincsen például szabály arra, hogy a nagyon-nagyon széles skálán szóródó büntetési tételek, szokatlanul széles skálán, 100-tól 5000 euróig. Na most ez olyan, mintha büntető jogban azt mondanám, hogy ez a bűncselekmény 1-től 50 éves szabadságvesztéssel sújtható. Hát a büntetőjogászok kikacagnák az ilyen rendelkezést, mert nincs olyan vétség, amit egy 1-től 50-ig terjedő skálán lehet szankcionálni. Ezen belül nagyon hiányzik, és erre az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet kisebbségi főbiztosa is rámutatott. Hiányzik egy olyan iránymutatás, hogy akkor mi számít egyes erősségű bűncselekménynek idézőjelben, és mi számít 50-szeresnek, és a kettő közötti skálán hogyan kell elképzelni a tételeket. Ez nincsen. És úgy tűnik, hogy Szlovákia ettől csöndben vissza is lépett egyelőre, mert majd még kidolgozott, majd ezután lép életbe, vagyis a törvénynek ez a része egyáltalán nem alkalmazható, amíg ezek a szabályok nem születnek.
De mit remélhetünk, hiszen Magyarországnak mit remélhetünk az európai fórumoktól, hiszen Magyarországnak nem azra van feltétlenül baja, hogy a büntetési tételek, hogy a szabálysértési tételek nincsenek pontosan megfogalmazva, hanem magával az elvvel van.
Persze.
Problémája a Szili Katalin azt mondta az Európai Parlament elnökével folytatott látogatása vagy megbeszélése után, hogy itt a koppenhágai kritériumokat, különböző uniós szerződéseket, európai egyezményeket sért. Tehát nekünk az elvi alapokkal van bajunk.
Ez reálisan azt lehet célul tűzni, hogy egyrészt a törvényt Szlovákia belátva ennek a túlzásait módosítsa, és az EBSZ ajánlása szerint egészítse ki az államnyelvvédelméről szóló törvényt, ami önmagában jogos törekvés, azt mondtam az imént, egy kisebbségi nyelvvédelmi törvénnyel, mert a kettő együtt adná ki azt az ideális politikai helyzetet, amiben a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad, a szlovák nyelvet lehet óvni, amennyire indokol, de ugyanakkor a kisebbségi nyelveket, nem csak a magyar van, Szlovákiában még van számos más kisebbségi nyelv is, azoknak az életszerű használatát is biztosítja a szlovák állam. Persze az EBSZ ajánlásban még egy fontos megjegyzés van, hogy a kisebbségnek nem csak a nyelvét kéne védeni, hanem a kisebbséget, mint olyat, tehát nagyon hiányzik Szlovákiában egy igazi kisebbségi törvény.
Tehát a magyar álláspont az lesz, hogy az EBSZ ajánlásait foglalja a jogszabályba, Szlovákia módosítsa szerint a nyelvvédelmi törvényt.
Mi ezért indultunk el ezen az úton, mert azt gondoltuk, hogy meggyőzőbb és hitelesebb, hogyha nem csak mi mondjuk, hanem egy tekintélyes nemzetközi szervezet is mondja, és még vannak tartalék ötleteink, hogy hogyan lehetne ráébreszteni a szlovák szomszédainkat arra, hogy van jobb megoldás is, amely tiszteletben tartja a kis kisebbségek jogait.
De milyen tartalékötleteik vannak?
Például az Európa Tanács. Az Európa Tanács, hogy eddig az EBSZ-nél lépkedtünk előre, és hát az EBSZ-nek az egyszeri véleményéből folyamatot alakítottunk ki, egy olyan folyamatot, amiben a szlovákokat is bevonjuk, és következnek ennek a további lépései, tehát nem állunk meg ott, hogy az EBSZ kiállított egy egyszeri véleményt, hanem ezt szeretnénk egy ellenőrzési folyamattá és egy együttműködési folyamattá fejleszteni. És azután ott van a másik híres szervezet, az Európa Tanács, amely az emberi jogokkal, kisebbségi jogokkal foglalkozik, és annak van egy bizottság, ahol egyetértéssel lehet fordulni. Ezt azért mondom, hogy következő fokozat, ez a Velencei Bizottság, mert oda tényleg már együtt kéne mennünk Szlovákiával, tehát ha meg lenne az akarat, hogy változtassanak, akkor ott is előre lehetne haladni. Ezen kívül vannak még más szervezetek, csatornái, panaszmechanizmusok, azt akkor lehet igénybe venni, hogyha ennek a törvénynek valamilyen durva és a magyar kisebbséget sértő alkalmazása történik. Erre egyelőre nincsen konkrét.
De nagyon óvatosan kerülgeti azt a témát, hogy az Európai Uniótól milyen segítségre lehet számítani, hogy az Európai Bizottságtól van. Nyelvi jogokért felelős uniós biztos hozzáfordultak, európai parlamenti képviselők, de hát akár az Európai Bizottsághoz
nem
is lehet.
Nem kerülgetem fordul. Én egy pillanatig se.
Tehát az Európai Unióból azok az üzenetek jönnek, hogy ez egy kétoldalú probléma, oldja meg két uniós tagállam.
Persze. Hát, amikor én az Európai Bizottságba ültem, akkor is ugye az Unióban az a norma és az elvárás, hogy az unió szervei ne avatkozzanak bele a tagállamok kétoldalú civakodásaiba. De az uniót a helyén kell kezelni, az Európai Unió egy olyan integráció, amelyik a jogerejével fejleszti önmagát és tart rendet a tagállamai között. Magyarul egy normaalkotó és normaalkalmazó szervezet. Az unió a tagállamaiból áll, ugye azt szoktunk mondani, hogy az unió önmagában nem létezik, az egy olyan gólem, amelyet mi mozgatunk, a tagállamai adnak neki jogosítványokat, adnak neki feladatokat és alkalmazandó szabályokat. Amikor az unió bizonytalan, ugye itt valaki fölhívták egyesek rögtön a például az elnökünket ért incidens után az Európai Bizottság szóvivőjét. Hát az a szerencsétlen, akit fölhívtak, ugye ilyenkor belenéz a komputerbe, hogy van erre szabály. Miután látja, hogy nincs erre szabály, most visszaugorva egy pillanatig az elnök esetére, akkor azt mondja, hogy hát az unió ebben nem kíván beleszólni. Miért nincs rá szabály? Mert álmában sem gondolta semmelyik alapító vagy később csatlakozott ország, hogy egyszer valaki képes lesz a szomszéd tagállam közjogi méltóságát feltartóztatni a határon.
Új szint visznek a kelet-európai tagállamok az Európai Unió működésében.
És kicsit a nyelvekkel is így vagyunk, hogy van Leonard Orbán, román biztos, azt a szépséges feladatot kapta, hogy a soknyelvűség biztosa. A soknyelvűség biztosa foglalkozik kulturális témákkal, meg fordítási problémákkal, meg egyebekkel, de erre neki nincs jogosítványa, nincsen szabály. Azért mentünk az EBSZ-hez és az Európa Tanácshoz, mert az Európai Unióban persze lehet találni itt is hivatkozási pontokat, a diszkriminációmentességet, a kisebbségek ügyét, ez erősödni fog, hogyha az a jövendő lisszaboni szerződés életbe lép, de az unióban viszonylag kevés szabály van, mert az unió alapvetően egy piaci ekvivalencia filozófiáján alapuló szervezet, és ebből fejlesztette ki a jogi instrumentumait.
Vendégünk Balázs Péter külügyminiszter, hamarosan folytatjuk.